Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Magyarország áramtermelésének jelentős részét a paksi atomerőmű biztosítja. Nem túlzás, hogy nélküle megállna az élet. De milyen jövő vár a nukleáris technológiára egy olyan korban, ami egyre éhesebb az energiára? A Mi a kérdés mai adásában Kovács Antallal, a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójával beszélgetünk arról, hogyan segíthet az atomenergia a zöld átállásban, mit tanult Hiroshimában egy atombomba túlélőtől, és hogy mikor nyílhat meg Paks 2. Nehéz nem azzal kezdeni ezt a beszélgetést, hogy az a becenevet, hogy atomanti, és egyébként a Wikipédia szerint 2 méter magas vagy, és ez most élőben is bebizonyosodott, és egyébként te vagy Magyarország egyetlen olimpiai judó bajnoka, a barcelonai olimpián nyerted el ezt a címet. Honnan van ez a név?
Hát volt egy Atomanti nevű rajzfilm pont az én időmben, és mi az olimpia előtt volt egy srác, aki Atomantinak hívott, és akkor az ott a judósbergben valamennyire elterjedt, és amikor nyertem az olimpiát, azért az, hogy Kovács Antal, az egy Kovács név, az nem annyira nagyon ritka Magyarországon, és az atom, miután az atomerőműben, atomerőmű sportolója voltam, ez így gyorsan rám ragadt, és még most múltkor Balatonon előfordul időnként, hogy megismernek. Az, hogy Kovács Antal, az nem mindenkinek
marad. De az
atomanti
meg. Az beragadt.
Az atomanti az megragadt. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen jó párosítás volt.
Ja, emlékszem is, ez a rajzfilm még egy ilyen szupererős hangyáról szólt, aki így megoldott ilyen, mint a Superman megoldott ilyen hangyával összemérhetetlen erőt feltételező feladatokat. Igen, úgyhogy azért annyira nem volt rossz az összehasonlítás.
Igen, és még hozzátartozik, hogy az edzőm hangyás, illetve Becsökinek hangya a beceneve, tehát így az atomanti hangya, ez így teljesen összeállt.
Eszembe jutott, hogy a Paksnak tök jó kosárcsapata van, és hogy a 2 métereddel, hogy nem kosaras lettél.
Úgyhogy kosarazgattam, és nagyon sokáig a városi bajnokságban judoplasztika néven szerepeltünk is. Tudod, volt a híres jugoplasztika annak idején, még a jugoszláv időkben, és mi judoplasztika voltunk, és a városi bajnokságban 2., 3. helyezéseket tudtunk elérni. A hívtak kosarazni is nyilván, de a judo, tehát nekem ez a küzdelem, ez volt, ami nagyon-nagyon tetszett. Kiegészítő sportnak csináltam mindenféléket, de a vérem az ilyen judós család.
Még egy kérdés csak, ami a judóról eszembe jutott, hogy az a judóban nem hátrány, hogy te magas vagy, hogy a súlypontod magasabban van, és akkor könnyebben le lehet teríteni téged?
Többek között ezért legjobb sportág a judó, mert bármilyen testalkathoz megfelelő technikát és taktikát választva lehet eredményes valaki. Aha. Ugyanabban a súlycsoportban, tehát mondjuk a nehéz súlyt mondom, a mostani menő, ő 2 méter 4 centi, és a legalacsonyabb ugyanebben a kategóriában az egy 165 centis kis ilyen hordóalkatú japán Endo nevű srác volt. Tehát 164 és 204, tehát 40 centi különbséggel hosszú, magas, vékony, és egy kicsi tömzsi, nyilván a kisebb az váldobást csinál, nagyobb az hátsó gáncsot, belső combot, és utána egy taktikai harcot ki tudja ráerültetni a másikra az akaratát, és ezért igazából bármilyen testalkatra a judó az alkalmas lehet.
Ez egészen elképesztő, nagyon köszi ezt a gyors judó gyors talpalót. Azt meséld el, hogy aztán cságáncsozóként hogy kerültél az atomerőműbe?
Hát az a rész, ez magától értetődő volt, hogy atomerőmű sportegyesületbe sportoltam, és én igazából mérnöknek készültem, műszakértelemben kezdtem a tanulmányaimat, csak az olimpia előtt lehetőség volt, hát pont úgy, hogyha halasztok, akkor esetleg ki tudok jutni az olimpiára, halasztottam, és ugye az olimpia összejött, és akkor még a műszakértelemet azt nem lehetett megcsinálni ilyen szintű sport mellett. Tehát én gépészmérnöknek tanultam, annyi mennyiségű rajzú meg feladat volt, hogy elmentem edzőtáborokba, ott már nem működött, és akkor így javasolták, hogy esetleg a közgázt csináljam, fejezzem be, mert ott el lehetett vinni a tanulnivalót, és igazából így közgazdász lettem, és amikor még ment a sport, meg volt a diplomám, akkor a Törőcsik Mari tanárnőm, a marketinges professzor javasolta, hogy ne kezdjek el még dolgozni, hanem elég jó volt a szakdolgozatom, hogy akkor csináljak esetleg PhD képzést. és azért, hogy ha majd később dolgozok, ne az legyen, hogy abba hagytam az egyetemet, majd 5 év múlva elkezdek dolgozni, elfelejtek mindent, ezt el is kezdtem, csak amikor témát kellett választani, akkor nekem az atomenergia és a társadalom kapcsolata az úgy érdekes volt. Ugye az Atomanti névvel volt valami ismertségem, és volt egy pici mérnökvénám, és ez így együtt úgy állt, hogy ez irányba kezdtem el tanulni, aztán kutatni, jó, beleástam magam, és amikor aztán abba hagytam a sportot, akkor ez a vonal, hogy a tájékoztatásban, kommunikációban keressek munkát az atomerőmben, ez magától értetődő volt. Hozzátartozik, hogy a válogatottban a fiatalabbaknak én tartottam mindig korrepetálás, matek, fizika, tehát volt egy olyan vélem, hogy erről érdemes volt beszélni. Sokat kérdezgettek az atomerőműről, ugye ez egy érdekes dolog volt. Gyerekkoromtól ez a hú, akkor te biztos sugárzol.
Igen, hogyha 3 volt, szemed van, igen.
És azt láttam, amikor el tudtam magyarázni a nyilván ilyen alapszinten, hogy mi is történik, akkor ez így működött.
Elkezdtek figyelni az emberekre, amikor
igen, és akkor utána, ekkor még inkább gyerekek. És amikor ez úgy alakult, hogy az olimpia, illetve a sport után mi lesz, és elkezdtem ebbe kutatni, akkor ez egy nagyon jó átmenet volt. Mert tudod, azt látszik az élsportolóknál, hogy aki élsportoló olimpiát nyer, VB-t, és akkor ő a nagy hős, utána a civil életben
nagyon nehéz átnyergelni egy
nehéz megtalálni egy olyan dolgot, mert az ember szereti magát jónak érezni, meg fontosnak. És mindenképpen egy olyan dolgot lehet vagy kell találni, amiben az ember fontos. Ez lehet egyébként egy tanár is, mert azért gyerekekkel foglalkozni nagyon jó. Nekem viszont mondjuk ez az atomenergia, amikor kicsit jobban belástam magam, akkor én most tényleg azt gondolom, hogy a globális felmelegedési harcban egy kulcselem az atomenergia, és igazából ezt ugyanúgy küldetésnek tudom tekinteni, mint ahogy a sport volt nagyon sok ideig, most is, csak most már társadalmi munkába, de hogy ilyen küldetéstudatomat egy kicsit ezt ki tudta elégíteni.
Egy picit kanyarodjunk vissza azért még Pakshoz, már említetted ezt te is, hogy igazából Paks az ország többi része számára, az most már inkább jelenti az atomerőművet, mint magát Paks települést, tehát azt mondom, hogy Paks, akkor előbb gondol valaki az atomerőműre, mint arra, hogy ez egy milyen helyes kis település. A paksiak, mint ahogy te is paksi vagy, hogyan viszonyulnak ez az erőműhöz, vagy mi a kapcsolatot?
Ez egy nagyon érdekes és egy hosszú evolúciós folyamat, ahol most tartunk. Először mi voltunk az őslakosok, 10 000-es kisváros, falu volt még akkor, ilyen halászfalu, mezőgazdasági falu, aztán megjöttek a gyütmentek, 15 000-en.
A pestiek?
Mindenhol, az ország minden részéről, kevés gyökérrel, nagy hanggal, és mi nem szerettük őket. Szóval azért ez egy kis nyugodt település, ez nagy felbuzdulás volt. Aztán akkora lehetőséget teremtett a városban, iskolákban, sportban, egyebekben, és utána szép lassan megismertük egymást, összecsiszolódtunk. Nekem a legjobb barátaim között is vannak gyütmentek. Ma már ez teljesen feloldódott, tehát ilyen probléma nincs. Azt a kisvárosi jellegét az építkezés után abszolút elnyerte a város. Jó iskolák vannak, nagyon szép természeti környezet, ott van a Duna, tehát mondjuk egy családdal élni Pakson az egy abszolút optimális helyzet. Nálunk az atomerőmű az a mindennapok része, nincs olyan család szerintem, akinek valami köze nem lenne az atomerőműhöz.
Vagy valami rokonaná dolgozna ott.
Igen, tehát ez ilyen szinten teljesen beágyazott. Nem is nagyon csinálunk különbséget. Az atomerőműnek van mondjuk majálisa, a gyereknap, akkor ez nem úgy, hogy atomerőműs dolgozók meg a család, hanem az atomerőmű város.
Ja, tehát, hogy ezek a falunapok, meg a céges rendezvények már összehasonlítottak.
Tehát nincs, hogy eddig tart az atomerőműben a város. Amikor valaki eljön, pont tegnap előtt volt egy ismerősöm, a dunai lehetőségeket mutattam meg neki, és teljesen megdöbbent. Az ember agyába Paksról gondolják, hogy egy ipari város, és akkor homály, meg egyéb, meg ilyen ipari létesítmények. Ehhez képest ugye az atomerőműnek 0 kibocsátása, nagyon szép, tiszta, rendezett környezet, egy szép kisváros, egy gyönyörű Duna, és akkor egy ilyen nagyon kellemes, pozitív csalódás. És egyébként pont ilyen dolgok miatt igyekszünk megmutatni a város egyéb szépségeit. Most jövő héten lesz a atomfutás, ez egy ilyen komoly futás a város környékén, most már majdnem 2000 résztvevővel, félmaraton, 3-4 maraton is, és a Paks legszebb pontjain, meg az atomerőműbe is be lehet futni. És aki eljön, azok általában nagyon-nagyon szeretik.
Mesélj egy kicsit nekem arról, hogy te igazából hogyan dolgozol, vagy hogy néz ki egy napod ott az erőműben, meg milyen egyáltalán ott az élet, hogyan képzeljük ezt el?
Hát úgy képzeljük, hogy nagyon jó az élet. Budapesten például egy ilyen, ugye én vagyok a kommunikációs igazgató, ez azt jelenti, hogy a felső vezetés tagja, elég sok tárgyalás, megbeszélés, intézkedés, időnként jön Budapestre, ott van dolgom, de mindezekkel együtt, jön meg 3 gyermek, és akkor mindezekkel együtt meg tudom oldani azt, hogy minden nap tudok edzeni, és még van némi szabad időm is. Nyilván ez nagyon, nagyon pontos időrendet jelent, de 5:30-kor kelek, 6 órakor már benn vagyok az edzőterembe, és meg tudom azt oldani, hogy megcsinálok egy erős óra edzést, elviszem a gyerekeket, és a 7:30-as értekezeten már ott vagyok. Azért, mert nincsenek távolságok a városba.
Tehát hogy képzeljük el, hogy ha te bemész, hogy lógnak a nyakadban mindenféle ilyen kártyák, amiket és akkor ilyen különböző ajtókon kell bemenned, amik egyre ilyen szigorúbb ellenőr.
Egy darab kártya van, de azon a kártyán megvan a jogosultság, hogy hova tudok bemenni. Én mindenhol be tudok menni, de az alaprendszer szerint én az irodaépületben vagyok, oda is csak kártyával, egyéni beazonosítás után lehet bemenni. Az atomerőben több léptű a biztonsági rendszer. Nyilvánvalóan a komolyabb helyekre ott már kézgeometriai azonosítás alapján, tehát több ujjlenyomat.
Tehát elég, mint a filmekben, hogy van egy ilyen panel, ahol le kell szkennelni a kezedet.
Ott eléggé komoly a belépés. Természetesen nagyon fontos fizikai védelem, mondom, ez több lépcsős, és azok a atomerőmű, tehát a reaktor környéki biztonsági dolgokat érintő informatikai rendszerek, azok pedig fizikailag is el vannak különítve a hálózattól.
Tehát le vannak az internetről válaszol magyarul, nem?
De nem csak elektronikusan, fizikailag külön, tehát nincs olyan rendszer, ahol ők össze tudnának érni. Más szoba, más minden, úgyhogy még véletlenül se tudjon esetleg az információ. Valamilyen úton, módon egy olyan a helységbe 5 méterre odébb lévő vezetékre átugrani. Tehát nálunk a biztonság, a nukleáris biztonság és a fizikai biztonság elsődrengű, ezek ilyen alap dolgok. Tehát mondjuk ez hozzátartozik, hogy minden belépéskor véletlenszerűen alkoholszondás ellenőrzés van, időnként drogellenőrzés van, és akkor ezt nagyon szigorúan veszük, nálunk ez azonnali elbocsátást jelent. De jelzem, hogy alkohol az ilyen maradványból évente egyszer-egyszer előfordul, de pozitív dokteszt még nem volt a mit tudom, sok év alatt, amióta ezt csináljuk.
Hát gondolom azért senki nem szívesen kockáztatná ezt a karrierjét, amiben gondolom nagyon sokat tanult, meg sok energiát fektet ebbe, hogy egy ilyen hülyeségen elcsúszom.
Hát igen, jól látod, nálunk nagyon sokat kell tanulni, nagyon speciális, nagyon értékes a tudás, de hát leginkább nálunk használható is, és ez minden kollégának azért fontos.
Van olyan hely egyébként az erőműben, ahova még te sem léphetsz be? Tehát van olyan szentek szentje, amiben csak kiválasztott még nálad is kevesebb számú kiválasztottnak van bebocsátása?
Hát igazából csak a ügyetes mérnök engedélyével bemenni a irányító központba, illetve az egy-egy blokkhoz tartozó helyiségbe, de tehát nekem megvan a jogosultságom, hogyha megkaptam az engedélyt, akkor bemenjek.
Ja, hogy még neked is engedélyt kell kérni azért.
Ez leginkább azért van, mert a adott helyiségbe onnan irányítanak egy-egy blokkot, és ott pont annyi személynek érdemes bent tartózkodni, amennyire szükség van. Mert hogyha túl sokan vagyunk, akkor esetleg a zavaró körülmény adott esetben nyilván megfelelő előírások betartásával be lehet menni, de hát ahogy mondom, ott a biztonság az elsődleges. Ezt úgy képzeld el, hogy bejelentkezek, akkor kamera megjelenik, beazonosítanak, hogy én vagyok, akkor mondjuk a blokkügyeletes azt mondja, hogy bemehetek, bemegyek, és akkor mérjék a súlyomat. Nem úgy van, hogy bemegyek, és a hátamon valakit be tudok vinni, és akkor nehezebben vagyunk,
tehát
hanem...
Tehát többkörös
persze, ellenőrző. Persze, tehát ez az egész egy eléggé eléggé szigorú, és ez a, ugye ez a blokkvezénylő, úgy hívjuk, hogy blokkvezénylő, ide csak indokolt, tényleg nagyon indokolt esetben lehet bemenni.
Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy ilyen terem, ami tele van ilyen monitorokkal, ahol futnak különböző adatok, meg ilyen színes gombok.
Igen, igen. Aki valamit látott, általában ezek szeretik ezeket a képet mutogatni. Van egy jó csomó monitor, meg van sok fizikai kapcsoló is, hiszen a miénk azért egy nem mai design, de az átláthatóság szempontjából ezek a kapcsolók nagyon jók, de mindent a reaktor irányítása az elektronikusan megy, tehát digitálisan most már elég régóta. És látjuk a rendszereket, de vannak kapcsolók, amiket azért jó mechanikusan is meg tudunk kapcsolni.
És azok, akik ott bent ülnek, nézik ezeket a folyamatokat, vizsgálják, hogy minden a, hát én nem is tudom, csak találgatok most, a határértékeken belül mozog-e, szüksége van, hát, amit intézkedni?
Nekik alapvetően azért nem kell túl sok mindent nézni, csak ha kap egy jelzést a tablón, akkor, akkor azt megnézi. Szerencsére azért ez úgy össze van rakva ez a rendszer, hogy a két fő karbantartás alatt nagyon kevésszer kell komolyan beavatkozni. Nagyon, tehát általában előfordul, hogy amikor elindulunk, akkor egy ciklust végig tudunk csinálni, hogy ne kelljen megállni. De hozzátartozik, hogy minden fontos berendezésből, biztonsági berendezésből 3 van. Azért, mert nálunk a biztonság elsődleges, és hogyha a 3 biztonsági berendezés rendelkezésre áll, akkor tudunk menni. Ha egyik már kibásodik, akkor még mindig van 2. De nekünk azonnal törekednünk kell arra, hogy a harmadikat is rendszerbe tudjuk állítani. Ha 2 biztonsági rendszer, mondjuk egyik karbantartás alatt kint van, a másik meg ad egy hibajelet, akkor van egy pár óránk arra, hogy üzemképessé tegyük a másikat, különben meg kell, hogy álljunk. Azért, mert a biztonság az atomerőmű.
Nem várjátok meg, amíg ott ezek az adatok, vagy ezek a, ahogy szoktuk látni, ezek a grafikonok elérik ott a csúcsot, vagy nem tudom, kiszaladnak a képernyőről, hanem azért, van egy pont, ahol
ez, az egész. Ennél ez sokkal összetettebb, és sokkal több védelmi pont van. Mi mélységvédelemnek hívjuk, azért, mert több szint van, ahol maga a rendszer beavatkozik, illetve, hogy azt mondjam, maga a fizika tudja, tehát vannak passzív védelmi rendszerek, amik magától lépnek életbe, hogyha mondjuk egy olyan helyzet adódik elő. De például ugye a maga az atomreaktor, az egy reaktor berendezés, az egy ilyen nagyjából 22 méteres, 3 méter átmérőjű berendezés, de ahol a nagy dolgok történnek, tehát ahol a radioaktív mondulás, az egy 3 méter magas, 3 méter átmérőjű henger. De ott történik a láncreakció, de e fölött ott van egy szabályozás biztonságvédelmi rúdrendszer. Ha bármilyen információ van, hogy esetleg megnőtt a hőmérséklet, vagy a neutronfluxus, több mint 200 mérést végzünk folyamatosan a reaktor működésével kapcsolatban, de akkor is, hogyha egymásnak egy picit ellentmondó mérések jönnek, és azt mondjuk, hogy itt valahogy ez nem áll össze, akkor egy úgynevezett UV1-jel képződik, és azonnal ez a 37 szabályozás biztonságvédelmi rúd 10-12 másodperc alatt bezuhan. Tehát nekünk nem kell azért...
Ezt úgy képzelem már, mint egy biztosítékot. Igen. Hogyha túlterhelés van, vagy valami a rendszeren, akkor leveri az egészet.
Akkor azonnal az beesik, és ez nem úgy van, hogy nekünk az be kell oda tolni, hanem most egy elektromágnes tartja fönt, ha bármilyen olyan jel képződik, ami azt mondja, hogy nem frankó, elenged a mágnes, és 10-12 másodperc alatt beesik, és akkor a reakció megáll. Remanens hő, tehát maradványhő azért természetesen marad, de maga a reaktor akkor leállított állapotba kerül.
Azért is nyilván kérdezek ennyit erről a biztonságról, mert azért az atomenergiával kapcsolatban nagyon sokszor a biztonság az, ami kérdés az, ami felszokott merülni, és nyilván egy csomó baleset, meg ami történt a világban az atomenergia kapcsán, most például Csernobil az egyik legnyilvánvalóbb példa, az azért nagyon vaskosan az emberi hanyagságból, vagy nem törődömségből, gondatlanságból keletkezett, és hát azt azért látjuk, hogy ti lefordítjátok magatoknak ezeket a tanulságokat, amiket mi sokszor ezekből ilyen tragikus sorozatokból látunk, hogy, hát, hogy történik egy ilyen baleset.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Igen, folyamatos, tehát a csernobili baleset után a világ atomerőmet üzemeltető vállalatai összefogtak, létrehozták a vanót, ez a üzemeltetők világszövetsége, de rájöttek arra, hogy itt nem versenytársakként kell egymást kezelni, mert ha bárhol történik valami nukleáris probléma, akkor az összes többire kihat. És innentől kezdve folyamatos vizsgálatok, segítség és támogatást kapnak és adnak egymásnak a vanó tagállamok. Pontosan azért, mert ha valahol valami problémát, tipikus hibát észrevesznek, megoldják a többiekkel, ezzel kapcsolatos tanulságot. Ha valahol jó gyakorlat van, best practice-nek hívjuk, akkor azokat is megosztjuk. És a nukleáris ipar rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Azt kell mondanom, hogy igazából minden iparnak a fejlődésében megvoltak ezek a fokozatok. Akár a vegyiparnál, akár
a felrobbanó gyárakra gondolsz konkrétan.
Hát nem akarok most belemenni, mert senkit nem akarok megbántani, de mondjuk a indiai vegyipari gyárnál ott soha nagyon sok ezer ember halt meg pár óra alatt egy műszaki probléma miatt. Az atomerőműben ehhez képest nagyon nagyot szólt Csernobil, nagyon csúnya volt mondjuk Fukushima is, de akár a halálos áldozatok száma, akár a környezeti kár nagyon eltörpül ahhoz képest, amit a többi iparágban azért láttunk.
Igen, csak sokkal horrorisztikusabb a dolog, ijesztő. Meg nem egy ilyen pontszerű kár keletkezik mondjuk, hanem hogy ugye ha átjön egy ilyen radioaktív felhő, akkor itt Magyarországon azért a rákos megbetegedések száma is megugrik.
Igen, de például a csernobili katasztrófa, nyugodtan nevezhetjük így, után érezhetően nem nőtt Magyarországon a rákos megbetegedések száma. Tehát itt van egy statisztikai, egyértelmű statisztikai kimutatás, amiben nagyon sok mindent meg lehet találni, de nincs kiugrás a Csernobil után. Tehát van egy trend, ami nem tört meg a Csernobillal. Lehet Belorussziában ott észre lehet venni, hogy ott körülbelül a pajzsmirigy rákkal diagnosztizált gyermekek száma az megnőtt, de azoknak meg ilyen nagyon jelentős részét meg tudták gyógyítani. Tehát így a halálos áldozatok száma azért kevesebb. De mondjuk, hogy mennyire torzít az ember képzelete meg a hírek ezzel kapcsolatban, a Fukushima, ami már azért mostanában volt, ott mindig mutatják a fukushimai atomerőművet, alatta hatalmas probléma, kérják, hogy 20-re halott meg, ilyen. És akkor ezzel szemben hányan kaptak egészségügyi határértéket meghadó sugárzást az atomerőműben katasztrófa után? Senki. Hányan haltak meg? Egy fickót elvitt a cunami, de a atommal összefüggésben se halott nem volt, se igazából egészségügyi határértéket meghadó sugárzás. Én voltam ott egy évvel az esemény után, nagyon borzalmas volt. Kiürített falvak, beszéltem emberekkel, akiknek el kellett hagyni a területet, tehát nem akarom kisebbíteni ennek a jelentőségét, mert nagyon nagy kár volt, nagyon nagy probléma az, hogy el kellett hagyni ott egy területet, de nem volt olyan nukleáris robbanás, ami ilyen problémát okozott volna.
Mit gondolsz, miért van az, hogy az atomenergiával kapcsolatban mégis ilyen horrorisztikus képek élnek az emberek fejében, hogy lehet, hogy az atombombának a hatása szivárog át valahogy ebbe a...
Most, ha belegondolsz, mit találtunk az atommal kapcsolatban? Az első, aki ezzel bárhol kapcsolatban kerül, az Hiroshima és Nagasaki. Én voltam Hiroshimában is, beszéltem túlélővel is. döbbenetes. Tehát azért, de ha nem vagy ott, akkor is ez nagyon megérint mindenkit. Második meg mondjuk Csernobil. Ezek után az ember nem is érti pontosan, hogy mi történt, mondjuk egy laikus. Ez egy megfoghatatlan valami, amitől jobban lehet félni. Ha megnézed mondjuk a statisztikákat a közötti közlekedés és a légi közlekedés között, akkor nagyságrendi.
Több hát veszélyesebb autóba ülni valószínűleg,
igen,
ugye?
Sokkal. Tehát az egy kilométerre jutó balesetszám, tehát bárhova töredékek kockázat repülővel eljutni, mint autóval. Mégis az embereknek van egy ilyen picit irracionális félelme. Na most ez működik az atomerőműn is. Éppen ezért mi igyekszünk mindenkit elhívni az atomerőműbe, mert azt látjuk, hogy aki eljön, és megnézi, hogy hogy működik az atomerőmű, megérti egy kicsit, az sokkal elfogadóbb. Azt látjuk, hogy aki eljön, a döntő többsége majdnem 100%, az támogató lesz. Ugyanis az atomerőműbe be lehet jelentkezni, van a honlap, bárki eljöhet végignézni, bevisszük a reaktorcsarnokba, van egy látogató folyosó.
Én is voltam még gyerekként, és emlékszem, hogy így ilyen kis pasztillát, mint egy névjegykártya méretű,
igen,
kis kártyán van egy pasztilla, amire rá van írva, hogy ez egy családnak az energiaellátását nem is tudom hány évig biztosítja. Még
kicsi
megvan pac, valahol.
Két kicsi pasztilla, egy négy tagú család éves energia szükségletét tudja biztosítani.
Ez kisebb, mint egy gumicukor.
Igen. Igen. Mint egy tiktak. Ugye az a kis...
Igen, valami
az. Több akkora. Na most ez önmagában nem nyugtatja meg az embert, ez azt mutatja, hogy mennyire nagy az energiasűrűség, és hogy milyen kevés hulladék keletkezik ilyen energiamennyiség mellett. Viszont amikor be tudjuk vinni oda a reaktorcsarnokba, megnézi, hogy működik a rendszer, megérti, hogy milyennyi biztonsági rendszer működik az atomerőműben, akkor azért látja azt, hogy itt mi ezt nagyon komolyan veszünk. Tehát mondjuk a földrengés védelem, ott a szabadság szobor, szabadsághíd vas mennyiségét, vel egyező mennyiséget beépítettünk, és egy fukushimai földrengést, ami azért Magyarországon gyakorlatilag elképzelhetetlen, paksi atomerőmű túlélne. Uh-huh. Tehát itt most volt egy kis riadalom, mert volt talán Békés megyébe földrengés, hát annál nagyságrendekkel nagyobbat kibír a paksi atomerőmű. De vannak egyéb olyan fejlesztéseink az átadás óta. Maga a dizájn, az ETI dizájn is nagyon jó volt, de olyan fejlesztések vannak, hogy amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor megnézték a nyugati szakértők, hogy milyen a magyar és a paksi atomerőmű, nagyon jónak találták, így tudtunk belépni. Fukushima után pedig volt egy stresszteszt, amit megnézték, hogy külső, nem tervezett hatások ellen hogyan tud ellenállni az atomerőmű, és itt Európában a második legjobb volt a paksi atomerőmű, és igazából, hogy egy laikus is megértse a védelmi rendszer filozófiájának hatékonyságát, ha mondjuk 5 rossz indulatú atomtudóst beküldenénk az atomerőműbe, akkor tudna gazdasági kárt okozni, tudna problémát okozni, de olyat nem tudna előállítani, hogy mondjuk robbanás legyen. Maga ez a konstrukció, ez úgy szoktuk hívni, hogy negatív visszacsatolású a mi konstrukciónk, ellentétben a Csernobilival. Nálunk, hogyha mondjuk egy picit megindul a ráncreakció fokozódik erősebben a tervezetnél, akkor a hűtővíz, ami egyben moderátor, van buborékok keletkeznek, és magától visszalasítja a rendszert. Tehát nálunk nincs ilyen, hogy egyszer csak elindul
és túlmelegszik,
és megy fölfelé, és nem tudjuk kontrollálni. Nekünk azért folyamatosan tennünk kell, hogy a teljesítmény szintet elérjük. Majdnem egy nap, mire a teljesítmény felmegy a névleges szintre. És nem úgy van, hogyha kihúzzuk a rudakat, akkor ez megtörténik, hanem egyszerűen olyan a konstrukció, hogy negatív a visszacsatolás, és csak nekünk folyamatosan húznunk kell kifele a vízből a bort, ami megköti a neutronokat, hogy elérjük a teljesítményt. Tehát ezért mondom, hogy ha bejönne valaki és kárt akarna csinálni, tudna kárt, de mondjuk robbantást vagy robbanást azt nem tudna előidézni. Olyan biztonsági rendszereink vannak.
Azért mégis muszáj megkérdezem, mert említetted, hogy jártál Hiroshima-ban, ami mondjuk így a a nukleáris technológiának így a sötét oldalát jelképezi, vagy ahol ugye mégiscsak ezt robbanással tervezték az atombombát, és beszélgettél túlélővel is, hogy az milyen élmény volt, meg kivel beszélgettél ott még?
Egy olyan nénivel beszélgettünk, aki gyerekként élte ezt meg, és döbbenetes volt az a békevágy, ahogy ő ezt az egészet kezelte. Ő nem haragudott az amerikaiakra, azt mondta, hogy a világnak ebből le kell vonni a tanulságot. Ő nem akar elégtételt, semmit, csak lássuk azt, hogy az atomfegyver mire képes. És ugye azok még nagyon, nagyon kis fegyverek voltak ahhoz képest, amik most a világ rendelkezésre állnak. Abban sok vita van, olvastam erről sokat, hogy ezt le kellett-e dobni, vagy nem. Az, hogy ettől mindenki azért fél, abban ezek a képek, amik ott megmaradtak, azok benne vannak. Nagyon nagy ár ennyi ember élete, és tudod, hogy véletlenül múlott, hogy Nagasaki volt a következő, mert a másik kiszemelt, Kiotóban volt érdekeltsége a főparancsnoknak, ott volt Nászúton.
Igen, ezt az Oppenheimer című filmben legutóbb, igen.
Én még nem láttam, de nagyon meg szeretném.
Benne van ez az epizód, igen.
Igen, ezt egyéb helyeken olvastam. Tehát olyan véletlenszerűen ott vagy, és megnézed a dolgokat, ezt nekünk, az embernek ezt el kell kerülni. Az atomenergia azért az teljesen más.
Bocsánat, azért a pusztításból mit láttál, vagy milyen nyomai maradtak még meg ott a Hiroshimában?
Hát ott voltunk, ott egy emlékmű van a központ, ahol a robbanás volt, és akkor ott körbevittek minket, mutattak képeket, mutattak megmaradt eszközöket, meg hát talán megvan, aki egyszer azt láttanak, beég a kép, hogy ugye akkor még Japán egy kevésbé fejlett ipari ország volt, egy vasbeton épület maradt meg, azon kívül semmi, legyalult mindent.
És azt ott utána belakták, vagy igen, benépesítették amúgy?
Igen.
Tehát ott a robbanásai most már lakóházak, vagy
ilyen létesítmények? Igen. Tehát ott a nem szennyezte el annyira hosszú időre a környéket, egy picivel a háttérsugárzás valamivel minimálisan talán nagyobb, de nem érezhető. Néha talán valamennyire lehet mérni, hogy próbáltak, azt hiszem, hogy volt egy talajcsere, amivel sok mindent meg lehet oldani, de ott rendesen él az élet. Uh-huh. Rendesen él az élet, és nincs nagyobb számú daganatos megbetegedés, vagy ilyesmi.
Visszatérve a paksi vezérlőhöz, akkor ott azt is lehet mondani, hogy nagyjából az a jó, hogyha a vezérlőben eseménytelenül zajlik az élet, és ott unatkoznak az emberek.
Igen, ez nagyon jó. Akkor jó, nem kell beavatkozni, de ők azért fel vannak készülve arra, hogyha bármi történik, akkor ezt meg tudják oldani. Vannak automatikák, tehát hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, amit mondtam, hogy UV1, tehát leáll a reaktor, akkor az operátorok nem is tudnak beavatkozni. Akkor az megy, és egy fél óráig minden megy automatikusan, megy a hűtés, mennek a rendszerek. Azért, hogy mint a repülőgépnél is, ha minden rendben, akkor nincs dolga a pilótának, viszont fel kell készülni olyan helyzetekre, hogy ő azt meg tudja oldani, hogyha helyzet van. Éppen ezért azok, akik ott a blokkvezénylőben dolgoznak, az egyetem után egy jó néhány év kiképzés, vizsgák, hatósági vizsgák, amiket néhány évente meg is kell védeni. Uh-huh. Tehát, hogy nem kophat el a tudásuk, folyamatosan szinten kell tartani, és minden évben elég jelentős mennyiségű szimulátor képzésen vesznek részt, ahol szimulátor, pontosan úgy néz ki a szimulátor, mint az éles blokkvezénylő, csak nem egy blokk van mögött, hanem számítógép. És a kollégák ott próbálnak mindenféle furfangos megoldásokat kitalálni, ami el tud törni, az eltörik, és akkor ezt hogyan tudják kezelni a kollégák. Tehát nagyon sok gyakorlat van a tudásuk mögött.
De ennek van egy nagyon erős emberi, mentális, pszichológiai oldala is. Tehát nem csak az, hogy melyik gombot kell most akkor hirtelen megnyomnom, vagy milyen parancsort kell lefuttatnom, vagy kit kell értesítenem, ilyesmi, hanem hogy az ember egy nagyon erős, egy olyan helyzetben, ahol más valaki pánikba esne, vagy szétesne a darabokra, annak az embernek akkor is meg kell ott tartani.
Nagyon jól látod, fel fogunk venni a dolgot, mert jól érzed a dolog lényegét. egy dolog a szakmai képzés, és egy nagyon más az, hogy bocsánat, hogy ezt így mondom, ki mennyire tökös. Aha. Tehát amikor helyzet van, akkor ott oda kell állni, és meg kell hozni a döntést. Itt, ahogy mondtam, nem arról szól ilyenkor a történet, hogy felrobban, mert a miénk az nem tud felrobban, akármit csinálunk.
De azért egy áram kimaradásért az is egy elég súlyos dolog.
Hát gondold végig, hogy a hazai termelésnek a felét mi adjuk. Ha azt jelenti, hogy egy-egy blokk, az a hazai termelésnek több mint 10%-a. Egy rossz döntés, és legállunk egy jó néhány órára. Ez olyan mennyiségű villamos áram, aminek azért nagyon észre lehet venni a hiányát.
Hát gyakorlatilag gyárak állnak le, termelés kiesik, ilyesmiről hát, is szó van. Most a lakossági
igazából azért nem, mert mindig van tartalékban. Tehát azért az, hogy az európai rendszer tagjai vagyunk, nagyon ritkán fordul elő áramszünet, mert kisegítjük egymást, mindig van tartalék, és ez így teljesen rendben van. De ez mindig nehézséget okoz, és pénzbe kerül. Tehát ott, ahol egyébként túl liberalizálták az árampiacot, Kalifornia ilyen, néha lehet róla hallani, ott például 2022-ben 209 kisebb-nagyobb áramszünet volt, de itt voltak egy-két naposak is, mert elmaradtak az erőmű fejlesztések, egy picit túltolták az időjárás függő megújulókat, és ha rendszerben nincs elegendő áram, igény meg lenne rá, akkor nagyon gyorsan ilyen összetudomlani egymás után is, ez megtörtént. Nálunk azért szerencsére ilyen nincs, megvannak a határkeresztező kapacitásaink, most már minden ország felé, és ha egy ilyen leállás van, ami bármikor előfordulhat,
gyorsan veszünk áramot máshonnan.
Ki tudjuk segíteni egymást.
Te hogyan tréningezed magad, vagy te milyen képzéseken veszel részt? Gondolom, neked is fontos ez, hogy minél többet, minél jobban tudjál magáról az erőmű működésére.
Hát, ugye mondtam, én gépészként kezdtem, és utána, amikor az erőműbe bekerültem 2005-be, akkor végig részt vettem az alaptanfolyamon, ez 6-7, minden egy ilyen szélesebb képet kapjak az erőműről, utána pedig rendszeresen jártam, amikor készültem a munkámra, különböző területekre, és minden lehetőséget megragadtam, hogy be tudjak menni, mi úgy hívjuk a bányába, tehát oda a primárkörbe, ahol közelről lehet megismerni a dolgokat. És a pandémia alatt, amikor egy picit lecsendesült a világ, pont indult egy nukleáris szakmérnöki képzés a Műszaki Egyetemen, úgyhogy azt az adósságomat, hogy annak idején ezt félbehagytam, most be tudtam fejezni egy nukleáris szakmérnöki képzést, mérnök-menedzser képzést végeztem a műegyetemen, tavaly diplomáztam, és azért most már sokkal mélyebben értem. Azért az elmúlt 14 évvel, amióta ott dolgoztam, nagyon sokat tanultam, igyekeztem mindig képezni magam, de azért egy műtemi képzés az egy más szint.
Mit adott ez hozzá a te tudásodhoz ez a képzésben?
Továbbra sem vagyok mérnök, de azok a tárgyak, amiket ott tanultunk, az egy nagyon, nagyon jó tudást ad az erőműben zajló dolgok megértésére. Tehát mondjuk nekem kedvencem volt a reaktorfizika. Most már nem csak azon a szinten tartok, hogy jön a neutron, eltalálja az atommagot, urán-235-öst hasít, lesz 2-3, hanem azt is értem, hogy milyen sebességgel, milyen energiaszinten, miért történik ez, milyen variációk vannak, és ennek az egésznek a mélységének a megértése, nyilván nem olyan szinten, mint egy fizikus, ez nekem egy hatalmas élmény volt. Megértem, hogy mi zajlik a folyadékokban, mire kell figyelni. Azóta azért más szinten értem a kollégák mondását. Nem, mindig volt egy jó képem, de most már azért megvan az, hogy azért az, hogy mélységében mi van, és egyszerűen nekem ezt tudni nagyon jó.
Van egy ilyen mondás, hogy minden szuperfejlett technológia az az egyszerű emberek számára az kb. Úgy működik, mint a varázslat, vagy hogy elválaszthatatlan ettől, vagy ilyen képél a fejünkben. Azért el tudod mesélni nagyon gyorsan, nagyon alapjaiban, hogy hogyan működik egy atomerőmű, hogy hogyan működik Paks?
Igazából, és akkor itt a reaktorfizikára jönnék egy picit vissza, ami szerintem nagyon fontos. Nem láttam az Oppenheimer filmet, ugye nem tudom, mennyire voltak részletek, de talán, jól emlékszem, olyan 32-ben fedezték fel a 30-32-ben a neutront. Akkor elkezdték megmérni, hogy mekkora egy atommag. Hány, mekkora tömege. Uh-huh. Tudtuk, hogy mekkora egy proton, mekkora egy neutron, tudtuk, hogy hány van egy atommagban, és egyszer nem jött ki a matek. Ha külön, mint ha azt mondanám neked, hogy van itt 5 körte, 5 alma, külön-külön megméred őket, mindegyik mondjuk 10 deka, és amikor összerakod, akkor 10 darabot, 5 almát, 5 körtét, akkor csak 80 deka jön ki. Hát mi van itt? Ez az, azért mondom, hogy ez az alapötlet, aha, mert ez a tömeghiány. Ekkor onnan gondolva, hogy 32-ben fedezték fel a neutront, 10 év múlva meg már hasítottak, és ez volt az alapötlet, hogy ott van összerakva az atommag, amiben ráadásul pozitív töltési protonok vannak egymás mellett a semleges neutronnal, azok elvileg utálják egymást és szétlöknék, de valami összetartja. És valami ennek a tömege kevesebb, mint amikor külön összerakjuk. Na ott akkor ott van egy energia. Uh-huh. És az, amit az egyenlő M/C nézet, amit a Einstein akkor mondott még, amikor még fogalmunk nem volt, hogy van neutron, meg van ez az egész, döbbenetes nekem. Ennek alapján ki lehetett számolni, hogy a tömeg és az energia egymással valamilyen szinten összefügg, és ha itt tömeghiány van, akkor itt van energia. Magyarul, hogyha ezt az atommagot el tudjuk darabolni, akkor ott iratlan mennyiségű energia fog felszabadulni. Na ez az alap. Uh-huh. És akkor keresték azokat a nagyobb tömegszámú atommagokat, ahol esetleg olyan instabilitás van, ahol esetleg meg lehet őket bontani. Mert itt találták meg az urán 235-öst, uh-huh, illetve a plutóniumot is, meg a tóriumot. És nálunk urán 235-ös van, ami 5%, most már majdnem 5%-os dúsítású, mert a 238-as az nem alkalmas erre, a 235-ös igen.
És ezek, bocsánat, hogy ilyen tömeget jel, ilyen ezek a számok.
Aha. Igen, igazából ezek különböző izotópiai az uránnak. Az uránnak 92 protonja van, és attól függően, hogy hány neutron van mellette, ettől függ. Mélyebben nem akarok belemenni, mert elmenne vele az idő, de az a lényeg, hogy ezt, ha megbombázzuk egy megfelelő energiális szinten rendelkező neutronnal, akkor széthasad az atommag, az urán 235-ös, és keletkezik belőle, ami keletkezik, az most kevésbé fontos, de igen sok energia, és 2,4 neutron, ami utána újra tud hasítani. De ez az alapja annak, hogy itt írtozatos mennyiségű energia keletkezik a reaktorban. És a mi dolgunk az, hogy ezt a hőenergiát hogyan tudjuk aztán elvinni és forgómozgássá alakítani, amiből aztán a generátor villamosáramot termel. Uh-huh. A többi része, tehát maga a generátor, a gőzfejlesztő, az már olyan, mint egy bármilyen hőerőműben, csak itt nem kazán van nálunk, hanem a reaktor. És nálunk kétkörös nyomotvizes reaktorról beszélünk, ami a hasadás kapcsán keletkező hő, a reaktorból kilépő vízhőmérséklet az 300 fokos, ami bejön a hideg ág, az csak 270, felmelegszik a reaktorban 300-ra, ezt elvisszük egy gőzfejlesztőbe, ahol sok kis csövön átadja ez a nagy, nagyon meleg forró víz a hőjét a szekunderkörnek, ahol már nem radioaktív víz van, ott keletkezik gőz, a gőzzel meghagyjuk a turbinát, a turbina egy hosszú tengelyen van a generátorra, az már olyan, mint egy dinamó, hogy értse az egyszerű ember, ahogy forgatjuk, a forgómozgásból keletkezik a villamos energia.
Nézd meg nyugodtan a telefont, hogyha...
Ilyenkor azt kell megnézem, hogyha a vezérigazgató, vagy az ügyeletes mérnök hív, az ügyeletes mérnök, ő az a személy...
Bocsánat, csak hogy a hallgatók is értsék közben, mert ez érdekes, hogy láttam, hogy itt elkezdett villogni a telefonod, és ilyenkor nem
kapcsolom,
tudtam,
hogy... Én sose kapcsolom ki, mert hogyha olyan helyzet van, akkor nekem elérhetőnek kell lenni, és ilyenkor ha a vezérigazgató hív, akkor nyilván lehet, hogy fontos, de igazából nála még fontosabb, ha a EIK, az ügyeletes mérnök hív, mert akkor az atomerőműben olyan esemény lehet, amire oda kell figyelni.
Nagyon, most teljes biztonságban vagyunk.
Teljes biztonságban
vagyunk. Egyikük sem keresett téged.
De gondolatod, figyelj, én ott élek Pakson, ott él még velünk 19 ezer ember, a családdal, a gyerekekkel, mindennel. Az atomerőmű mellett ott van egy horgásztó rendszer. Talán nem mindenki tudja, de a halivadék az egyik legérzékenyebb a sugárzásra. Uh-huh. Mi azt a halat esszük, ami ott van az erőműtől 100 méterre. Tehát talán elhiszi mindenki, hogy pici kétség lenne bennünk a
biztonságot. A családod egészségét kockáztatnád.
Tehát ez nálunk annyira triviális, de hozzátartozik, hogy minden kollega úgy is áll az atomerőműhöz. Tehát amikor bemész az erőműbe, akkor ilyen átszellemült arcokat látsz. Tehát nincs kint esetleg találkozó valakivel a kocsmába, vagy ezért a laza csávó, és amikor másnap nem ismered meg, mert akkor a dolgára fókuszál, azért mindenki tudja, hogy nem cénagyár, és nekünk úgy kell oda tenni a dolgunkat, hogy ez jó működjön.
Ott fejeztük be a hívás előtt, vagy ott tartottunk a hívás előtt, hogy hogyan működik egy atomerőmű, és én ebből azt vettem le, hogy az atommag hasítás az egy viszonylag új technológia, tehát hogy mondjuk így, hogy nincsen még 100 éves sem, viszont ami utána következik, az meg hasonló elven működik mondjuk, mint egy gőzgép. Tehát hogy fölforralja az a energia, amit felszabadul a vizet, ami meghajt egy generátort.
Igen, jól látod, felforralja a vizet, és a gőz végezi a munkát. Mm. Ezt ugyanúgy csináljuk bármilyen gőzgépnél, vagy hőerőműnél. Itt nekünk az a nehézség, hogy azt a zárt rendszert, amit mi primerkörnek hívünk, ahol a reaktorban reaktor hűtését végző víz kering, az ne jöjjön ki sehova, mert arra vigyázni kell. Ezt nyomott vizesnek hívjuk, itt 123 bár nyomással ezt a 300 fokos vizet tartjuk, és igazából az okozza a nehézséget, hogy ennek a primerkörnek azért radioaktív környezetben ilyen nagy nyomás mellett, ilyen hőmérséklet mellett kell úgy működni, hogy amikor egy főkarbantartásnál összerakjuk, akkor az 15 hónapig on nélkül menjen. Uh-huh. De hát ezért vannak ilyen kollégák, ezért van ilyen képzés, hogy ezt jól meg tudjuk oldani.
Mi lesz a hulladékkal?
Az atomerőmű azzal együtt, hogy nagyon olcsón termel, a mi eladási árunkban van egy elég jelentős, ilyen 2 forint körüli össze, kilowattóránként, amit befizettünk egy nukleáris pénzügyi alapba. És ebben az alapban most már sok 100 milliárd forint van. Ez arra gyűlik, hogy amikor az atomerőmű befejezi a működését, akkor leszereljen, és zöld mezővé tegyük. Uh-huh. Illetve a már közben keletkező hulladékok elhelyezését is ebből oldjuk meg. Bátalpátiban egy kis és közepes aktivitású hulladéktárolónk van, és az alkalmas lesz arra, hogy az erőmű működés alatt keletkező összes kis és közepes hulladékot el tudjuk helyezni. Az előbb beszéltünk erről a pici kapszuláról, ami 9 mm átmérőjű, meg hasonló magasságú kis kapszula. Ez azt jelenti, hogy iszonyatosan nagy az energia sűrűsége, és mi most az atomerőműben törvény szerint is 2 évre elegendő üzemanyagot tárolunk. Ez azt jelenti, hogy kb. Ennyi hulladék is keletkezik. Az Egyesült Államokban, ahol most már mondjuk 60 éve működnek erőművek, az eddig összes keletkezett kéget kazetta mennyisége, az egy focipályán elfér 7 méter magasságban. Szóval azért mondtam el, hogy összehasonlítva mondjuk bármilyen más energiatermés típussal, a keletkezett hulladék mennyisége nagyon alacsony. De veszélyes. Tehát nekünk ezzel dolgunk van. Most azon dolgozik a tudomány, hogyan tudja az üzemanyag ciklust zárni. Az előbb mondtam, hogy hogyan hasítjuk az urán 235-öst, és ami ott keletkezik, ott hát a Mendelejev tábla majdnem minden eleme meg tud jelenni, viszont ezeknek egy jelentős része nem stabil. És azoknak a leányelemeknek, amik keletkeznek, van akinek hosszú a felezési ideje, és nagyon sokáig sugárzó marad. ha tudjuk zárni az üzemanyagciklust, akkor ezeket stabil elemekké tudjuk tenni, és akkor innentől kezdve nincs több dolgunk. A mostani gyakorlat szerint a kiégett kazettákat fel kell dolgoznunk, és kiszedni belőle a még használható anyagot, és tényleg azt a maradék viszonylag alacsony mennyiségű, de veszélyes radioaktív maradékot kell tárolnunk. Erre vannak megoldások, mély geológiai tároló, ezzel kapcsolatban Boda környékén vannak jelen pillanatban kutatások. Az én magán véleményem az, hogy a jelenlegi szabályzást újra fogja gondolni a világ, mert most azt mondja, hogy minden országnak saját magának kell erről gondoskodni, de ez például egy olyan ország esetében mondjuk, mint Hollandia, ahol iszonyatos nagy népsűrűség van.
Nincsen egy focipályányi terület, ahol...
Nem racionális. Szlovénia hasonló kis ország, ezt azt gondolom, hogy a megvárva azokat a kutatásokat, amik ezeknek a kezelésében előlépést fognak teremteni, ezt utána közösen kell kezelni. Most egyébként Finnországban van egy olyan mély geológiai tároló, ami majdnem átadás alatt van, ott ez jól ki van találva, működik. Itt olyan biztonságos rendszereket találnak, hogy mondjuk 1 millió évre lehet garantálni azt, hogy onnan nem jön ki semmi. Nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, ez a hulladék. És én is azt mondom, hogy a legjobb energia, amit nem kell megtermelni. Tehát spóroljunk, nekem otthon hőszivattyú van, napkollektor, nagyon régóta. De az is látszik, hogy az emberi civilizációhoz az mindennapi életünkhöz szükség van villamos energiára, és nagyon nem mindegy, hogy akkor ezt milyen módon tudjuk kielégíteni. És tényleg ez nem az én véleményem, most a tavaly jött ki az Európai Unió független kutatóintézete, hasonlította össze a különböző energiaforrások ökológiai lábnyomát, és ebben az atomenergia, kezdve a bányászattól egészen a végső elhelyezésig, körülbelül az offshore tengeri szél kerekekkel egyenrangú. Tehát mondjuk egy PV, egy fotovoltaikus rendszer, az sokkal nagyobb szennyezést jelent a környezetre, mint mondjuk egy nukleáris energia egység.
Akartam is kérdezni tőled, hogy amikor mondtad, hogy olcsón termel paks, akkor az mit jelent, hogy mert ugye itt olcsót azt össze kell mérni az alternatíváival is, hogy mondjuk a napelemekkel, szélkerekekkel, mondjuk egy gázerőművel szemben hogyan
hát ezt olcsó, mi nem szoktuk megmondani, de ki lehet számolni. Az olcsó azt jelenti, hogy mondjuk töredéke a kötelező átveteli árnak, amennyivel a nap, mondjuk a nap energia által előállított villamos energiát számoljuk, messze a legolcsóbban, és ebben benne van a nukleáris pénzügyekbe befizetett összeg is. De hozzátartozik, és itt van mindig nagy bonyolultság, hogy mi alaperőmű vagyunk. Mi nem tudunk, nem érdemben.
Igen, ezt akartam kérdezni,
szabályozni.
Hogy ha nem fúj a szél, akkor is, vagy nem süt a nap,
mi akkor is megyünk, viszont amikor például nagyon sok a szél, és nagyon sok a nap, nagyon sok nap kapacitás van beépítve, és még megy fölfelé, a mi visszaterhelésünk egy picit lehet, de érdemben nem, mert nem spórolunk se üzemanyagot, semmit, hogyha mi vissza vagyunk terhelve. De mondjuk a kihasználtsági mutatónk, tehát a mi beépített teljesítményünk 99,2%-át tudjuk hozni. És ha most felhívnám a kollégákat, meg tudnám neked mondani, hogy jövő év december 12-én 13 órakor mennyit fogunk termelni. És ezt 99,8%-os pontossággal megmondom. Én nagyon támogatom a megújulókat, de mondjuk egy szél az 20-22%-ot tud, a nap az most már, hogy ennyit fejlődött, most már 14-15%-os kihasználtsági mutatóval, de a jövő héten nem tudja megmondani, hogy mennyit fog termelni. Mondjuk azt meg tudjuk mondani, hogy ma este 8-kor mennyit, mert ugye nullát. De a holnap, amikor napköz van, akkor se tudod megmondani pontosan.
Hogy a napos órák száma hogy alakul, igen.
És hiába gondoljuk, hogy ingyen süt a nap, és ingyen fúj a szél, amikor nekünk folyamatosan van szükségünk áramra, ha elmegy a nap, és megáll a szél, akkor ezt valahonnan pótolni kell. És gondolhatjuk, hogyha mondjuk a nap tud 10, 4-5%-os kihasználtsági mutatóval, a maradék 85%-ot azt másonnan kell fedezni. Mm. És a németeknél, akik nagyon elindultak a megújulók túlzott fejlesztésébe, Energiewende néven indítottak egy folyamatot, 2011-ben ők azt mondták, hogy 10 évet kérnek, és olcsó lesz az áram, nem lesz indioxid kibocsátás, és minden rendben lesz. Eltelt 10 év, és most nem a háborútól el időpontról beszélek, hanem előtte. A szén-dioxid kibocsátása a németeknek nem csökkent, hanem nőtt. Az árak az egekben, és az egész rendszer csak úgy tudják fenntartani, hogy éves szinten 25-28 milliárd eurót tesznek be a rendszerbe. Ebből 4 új paksibokot lehetne megépíteni évente. Tehát, és ez nem azért van, mert a németek nem ügyesek, hanem egyszerűen az, amikor elmegy a szél, és nem elmegy a nap, akkor pótolni kell valamiből. És azért
tehát is van egy szint, amit fönn kell tartani, hiszen működik az ország, mi is itt a stúdióba égetjük a villanyt, annak valahonnan jönnie kell.
És mennek a gyárak. Uh-huh. Tehát mondjuk ezt úgy képzelje el, bárki, aki ezzel gondolkodik, hogy a teljes fogyasztásnak olyan 28% az a lakosság. Azon kívül van még a közüzemek, iskolák, egyéb ilyen, a maradék az pedig jó részt ipar, szolgáltatás, olyan rendszer, aminek működni kell folyamatosan. És nekünk éjszakai szükségünk van valamilyen mennyiségű áramra, a gyáraknak meg ugye folyamatosan ezek 3 műszakban dolgoznak. És amikor nincs áram, akkor vagy kevés, ezeknek a gyáraknak nem állhatnak le, nekik akkor is nyomni kell. És ezek a kiegyenlítő energiák, ezek nagyon, nagyon drágák. Uh-huh. És a németeknek, ahogy mondtam, ők döntöttek az atomenergia kivezetéséről, pedig egy nagyon jó erőmű parkjuk volt, és politikai okokból idén bezárták az utolsót is. És ha olvasod a híreket, az én német gazdaság nincs olyan jó helyzetben most, és ennek egy jelentős oka az, hogy a villamosenergia ellátás eléggé problémás. És az látszik, hogy ahogy az atom leállt, elmegy a szél, elmegy a nap, akkor szenet használnak. És ez az oka, hogy az együtt, hogy meg 5-szöröződött, meg 10-szereződött a beépített kapacitása a megújulóknak, a Németországban a szén-dioxid kibocsátás nem csökkent, hanem inkább nőtt. Mert hogy ahogy az atomot vonták ki, helyette szenet kellett hozni, és a kiegyenlítő rendszerekben szintén vagy gázt, vagy szenet. És az árak azért mennek föl, mert az a szén égetéssel, a szén-dioxid kvóta kifizetésével ez nagyon-nagyon megdrágult.
Érdekes is, hogy szóba hoztad Németországot, mert olvastam olyan hírt is, hogy Németország közben francia áramot is vásárolt, és a francia áram pedig valószínűleg jó eséllyel azt egy atomerőmű termelte meg, tehát egy másik ország atomerőművében megtett elektromos áramot vette meg Németország, és ez egy érdekes összehasonlítási alap is, hogy miközben a németek a leszerelés mellett döntöttek, közben van egy erős atompárti ország is, mondjuk így, és ez Franciaország, akiknek meg eszükben nincsen leszerelni az atomerőműveiket.
Volt eszükbe. Képzeld el, hogy amikor a Macron hatalomra került, tehát messziről nézve, amíg valaki nem kezd ezzel foglalkozni, akkor a megújulók egy megoldást jelenthetnek. Uh-huh. Mert ingyen süt a nap, ingyen fúj a szél. És a Macronnak az első mondásai ilyenek voltak, hogy az atom arányát lecsökkentjük, és elkezdjük a megújulót. És amikor utána elkezdte nézni a számokat, meg a racionalitást, akkor rájött, hogy ez nem működik. És most, hogy Európa szembenézett egy komoly energiaválsággal, akkor a politikusoknak is meg kellett érteni, hogy ez egy, tehát az atomenergia nélkül nem igazából lehet megoldani a biztonságos villamosenergia ellátást. Akikről most itt tudunk, hogy erős nukleáris fejlesztésbe kezdtek, mondjuk Svédország és Finnország. Uh-huh. Az ők nagyon környezettudatos népek, tudjuk. Hollandia, Belgium, Franciaország. A lengyelek, akiknek még nem volt atomerő, ők is elkezdték. A románok új programot csinálnak. A olaszok felülvizsgálják a moratóriumot, amit ők korábban meghirdettek. Tehát olyan országok Európába fordulnak az atomenergia felé.
Ezt akartam kérdezni igazából, hogy hogy látod ennek az alternatíváid, de akkor kicsit válaszoltál is erre. Figyelj, válaszoltak azok az országok, akik meglépték ezt a lépést.
Figyelj csak, amikor racionális valakinek, tehát annélkül, hogy nagyon politizálnék, kívülről mondani valamit, az egy dolog. Más meg, amikor felelősséget viselsz érte és döntéshozó vagy. És onnantól neked kell azért felelni, hogy mi történik. Japánban a Fukushima után megállt az 50-valahány atomerőmű. Most azon dolgoznak, hogy jó néhány már megy, hogy 40-et ebből újraindítsanak. Uh-huh. Ha valakinek nincs jó élménye a atommal, ugye beszéltünk Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, akkor az a japánok. Ő egy nagyon fejlett társadalom, felmértek mindent, és azt mondják, hogy az atomenergia. Nyilván levonva azokat a tanulságokat, amik a baleset kapcsán történt. De ha a globális felmelegedést komolyan gondoljuk, hogy ez egy veszély, akkor, és látszik, hogy a világ energia szükséglete az éves szinten majdnem 2%-kal növekszik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem kevesebb energiára lesz szükségünk, hanem egyre 2%. Többre.
Ha belegondolsz, ez mondjuk 10 év alatt ilyen kamatos kamat számítással lesz, 25-30% lehet.
És ennek egy nagy része áram, hiszen nagyon sok mindent átállítunk elektromos működésre.
Az áram növekedés az erőteljesebb, mint az egyéb. Mert a közlekedés is a felé megy, és klíma, minden a felé megy, hogy több elektromos áramot használunk. És ami megdöbbentő, hogy tudod, sokat olvasunk arról, hogy mekkora megújuló boom volt Kínába, itt-ott, és hogy megy az a megújuló arány. A probléma az, hogy az a megújuló, nagyon erős megújuló növekedés szintje az alacsonyabb, mint az igény növekedés szintje. Tehát a megújulók nem, hogy egyre nagyobb részt képesek vállalni a közösből, hanem az arányuk csökken, mert hiába erőltetik, maga az energia igény az ennél jobban nő. És ezért, hogyha meg akarjuk állítani a felmelegedést, és le akarjuk csökkenteni a fosszilisok arányát, akkor a atomenergia nélkül ez nem lehet. És ahogy mondtam, a tervezhetőség az egy külön nagyon fontos dolog, és ez a 90-92%-os rendelkezésre állás, amit egy atomerőmű ma tud, az a biztonsági szint, amit mondjuk a mi atomerőmünk már a világ legjobbai között van, és ehhez képest a Paks 2, az, ahogy nálunk minden biztonsági berendezésből 3 van, Paks 2-nél mindenből 4. Az ő szabályozhatósága már sokkal jobb lesz, mint a miénk. Ott a maga az egész konstrukció olyan, hogyha a legdurvább dolog, ami megtörténhet, ezek sorozatban megtörténnek, sem lesz a telephelyet elérő meghaladó hatás. Tehát ez már olyan dimenzió, amit aki ezzel egy picit foglalkozik, látja, hogy nagyon biztonságos, nagyon megbízható, és láthatóan a világ e felé megy.
Örülök is, hogy szóba hoztad Paks 2-t. Mit lehet most erről tudni, hogy mikor lesz kész, vagy mikor szolgáltat energiát, nem is tudom, mi az a mérföldkő, amit...
Hát Paks 2 az egy másik vállalat, mint mi. Itt egy európai döntés miatt szeparálódnunk kellett, de hát ez nagyon nehéz. Lélekben nem tudunk. Tehát a paksiaknál, meg ahogy látom az országban is, Paks az Paks. Ahogy te mondtad, a városról is az erőmű teszünk be, és Paks 1, Paks 2 is az emberek fejébe nagyon együtt van. Nekem részletes információm egyébként az előreadásról nincs. Azt látom, hogy most nagyon elkezdtek dolgozni, megy a föld kitermelés, és megtörténtek azok a megállapodások, amik remélem, hogy felgyorsítják a beruházást. Az a helyzet, hogy az országnak nagyon nagy szüksége van rá. Tehát most, ha nézed a import rátát, akkor ez elég gyakran 30% közelében van. Télen, amikor a már beépített naperőműveink, vagy háztartási naperőművekkel együtt is nem tud termelni, előfordul, hogy 50% körüli a import aránya.
Nyilván az óriási kitettséget is jelent.
Ez nagyon nagy kitettséget jelent, de mindig, és azért vagyok ebből ennyire megokosodva, mert a a PhD dolgozatom ilyen előre nézéseket, meg trendeket próbált elemezni, és bár ez 10 éve volt, azok a trendek nagyon igazak lettek, amiket én akkor jósoltam, és most az a trend látszik, hogy 10 éven belül itt Európában elég komoly bajok lehetnek energiaellátás terén. Mi most tudunk importálni, de látszik, hogy Németország szintén megjelent elég jelentős importőrként abban az időszakban.
Nyilván amikor, nagyobb vásárló ereje van, vagy amikor, drágában tudja megvenni.
Amikor nem süt a nap, meg nem fúj a szél, és ha megnézzük azt a tengelyt, ami Lengyelország, Csehország, Szlovákia, egészen le a Balkánig, tehát ahonnan mi most itt áramot tudunk venni, illetve van egy szigetszerűen működő ukrán szénerőmű is, ahonnan után az erőművet, illetve villamost lehet venni. Itt a beépített villamos kapacitásnak a fele a szénalapú. És annak a fele, tehát a teljes kapacitás 25%-a az 40 évnél öregebb szén. Ezek 10 év múlva már nem lesznek. Ha ezt hozzátesszük azt, hogy Európa milyen ütemben halad a elektromobilizáció felé, 10 év múlva ennek már, tehát mondjuk nyugaton az autók, új eladott autóknak a harmada már elektromos. 10 év múlva deklaráltan nem lehet robbanomotoros autót venni. Most szerintem ez majd valamennyire tolódni fog, de jelentős lesz az a felvétel is. Ha megnézzük ezeket a trendeket, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon időbe kezdtük el a Paks 2 építését, és még ha csúszik is, mert azért itt a tervezésnél, ahogy mondtam, atomerőmű esetében nagyon komolyan meg kell nézni mindent, maga az építkezés az már majd gyorsabban fog folyni, de egy nagyon jó döntés volt, hogy ezt akkor megléptük, és látható, hogy igazából majdnem az egész Európa ezt a mintát követi, nem feltétlenül orosz blokkokkal, de mondjuk tegyük hozzá törökök, egyiptomiak, de még Szaúd-Arábia, aki a világ nagy olajkészletén ül, ő is most kezd atomerőmű fejlesztésbe, de nemrég voltam egy konferencián az Egyesült Arab Emírségeknél, iszonyatos pénzmennyiség, ami ott van, és 4 nagy teljesítmény nukleáris blokk, mert hogy ők is látják, hogy ez a jövő.
Azt is még meséld el nekünk, kérlek, hogy milyen tudás keletkezik Magyarországon azzal, hogy van itt egy atomerőmű, ami azért más országokban előfordulhat, hogy nincsen. Környező országokban is van olyan, ahol egyébként egyáltalán nincs atomerőmű.
Nagyon jó kérdés, mert mi erre nagyon büszkék vagyunk. Tehát hozzátartozik a történelemhez, hogy amikor felépült az 1-4 blokk, az egy nagyon komoly fejlődés is, egy tudás volt a hazai háttérszervezeteknek és tudományos háttérnek is. A Műszaki Egyetemen létrejött egy olyan tudás, ami nagyon sokat hozzátett a mi üzemeltetésünkhöz, a KFK-ben ugyanígy, egy központi kutatói fizikai intézet, és amikor a Szovjetunió szétbomlott, akkor volt egy olyan időszak, amikor a oroszok magukkal voltak elfoglalva, és viszonylag kevés technikai támogatást, technikai szaportot tudtak nekünk adni. És akkor a magyar háttér szervezetek, tudományos műhelyek nagyon nagyot nőttek abba, hogy megszámolják, megoldják, és a tudományos háttért kifejlesztik. Azt lehet mondani, hogy magában az üzemanyag hosszabbításban, vagy a teljesítménynövelésben, a C15-ben olyan nagy mennyiségű magyar szellemi tőke van benn, ami nagyon nagy érték. És az, hogy itt most a további üzemidőhosszabbításban tudunk lépni, ez nagyon fontos, hogy ebben jelentős részében, igen, erre tudunk támaszkodni. És ez egy nagyon nagy érték. Nagyon sok ország, még aki üzemeltet is atomerőművet, ha kapott technikai támogatást az építetőtől, az ezzel a tudással nem rendelkezik. Mondjuk Törökországban sem gondolom, hogy már megérett az a tudás, mint ami nálunk itt van. És ez egy nagyon nagy érték, igyekszünk is gondozni, és nagyon jó, hogy épül a Paks 2, meg nálunk az üzemidőhosszabbítás, mert ezt a tudást, egy nagyon nagy érték, ezt fenn kell tartanunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy elmondhattam, és bocs, kicsit hosszú voltam, de erről tudod, csak úgy dől belőlem a minden.
Ez volt a Mi a kérdés, amiben Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A beszélgetést az MVM támogatta.
A műsor a Béton partnere.